Bismillahirrahmanirrahim. A kérdés, irgalmas Allah nevével. Ahogy a testvérünk hallhattuk, pénteki szónoklatában megint csak egy fontos témát érintett. Az identitásunk témáját, kik vagyunk és hol vagyunk, ez a kérdés. Történettel kezdte, volt egy történet, ez egy, úgy mondják, úgy tartják, hogy így történt. Volt egy király, aki egy palotát épített, és azt nagyon szép módon feldíszítette. A leghozzáértőbb építészeket hozta el, vagy hozatta, hívatta magához, hogy a lehető leggyönyörűbb módon építsék fel ezt a palotát. És miután befejezték, meghívta az embereket, hogy meglátogassák, és azt mondta a katonáinak, hogy aki valamit észrevesz, valami hibát rajta, akkor azon javítson. Ezért az emberek elkezdték körbejárni ezt a palotát, és hogy hibát keressenek benne. Végignézték a parkjait, végignéztek sok mindent, tehát kerestek. Nem találtak benne semmilyen hibát. Gyönyörködtek ugye a szépségében, de semmilyen hibát nem találtak. És így jöttek egymás után, és mindannyian azt mondták, hogy semmilyen hibát nem találni ebben a gyönyörű épületben. Aztán jött egy nagyon távoli országból egy ember, aki látszott az, hogy távoli útról érkezett, tehát látszott az utazásnak a nyoma azon az emberen, és ugyancsak körbejárta ezt a palotát, és végignézte, és amikor már kifelé szándékozott menni, tehát ki akart menni az épületből, akkor azt mondta, hogy két hibát találtam benne. Ekkor elrendelték a vészhelyzetet, és azt mondták, hogy hát a király nagyon elégedetlen lesz, hogyha valóban van bármilyen hiba, nem hogy kettő, még egy se szabad, hogy legyen. És ekkor ezt a férfit elvitték a királyhoz, és a uralkodóhoz is megkérdezte tőle, hogy mit talált benne. Azt mondta, ez a palota azért hibás, mert egyszer el fog jönni egy nap, amikor elpusztul ez az épület. Lerombolják ezt az épületet. És a másik az, hogy aki ennek a palotának a tulajdonosa, birtokosa, az ő számára is el fog jönni egy nap, amikor meghal, és ekkor a király elsírta magát, és visszaemlékezett, hogy felemlegette az állapotát, és hogy milyen lesz a végkimenetele, és az, hogy mennyire hanyag volt, ezért azt mondta az embereknek, hogy mutassatok nekem egy olyan palotát, amely sosem fog összedőlni, vagy sosem lesz lerombolva, és amelynek a tulajdonosa sem fog soha meghalni. És azt mondták neki, hogy ó király, ez soha itt az evilági életben nem, de a paradicsomban lehetőség lesz rá. És akkor a testvérünk azért mondta el ezt a történetet, mert vannak emberek, akiket megtéveszt az evilági élet, és azt gondolják, hogy ez az a föld, ahova az ember teremtetett, hogy ez az eredeti hazája. De emlékeztet bennünket arra, hogy a tudósaink, az iszlám vallás tudósai tárgyalták azt a kérdést, hogy az a paradicsom, az a kert, ahonnan Ádám kiüzetett, az vajon egy ma is létező, vagyis tehát, hogy az az lesz a túlvilági paradicsom, hogy az két különböző kert, két különböző mennyország. Tehát ahonnan Ádám kiüzetett, és ahova a feltámadás napján inshallah kerülünk. És a tudósok többsége arra a megállapításra jutott, hogy ez ugyanaz. Tehát ahonnan, ahova Ádám teremtve lett, és ahonnan kiüzetett, ugyanaz a mennyország, ahova majd visszakerülünk, úgymond. Tehát az igazi hazánk, az eredeti helye a hívőknek, az a paradicsom, és az a világi élet, vagy a föld, az csak egy átmeneti hely. Igen ám, de a paradicsomba jutás, az nem megy könnyedén. Hiszen épp hitre és helyes Isten szolgálatra és jó erkölcsre van szükség, és ráadásul Allahról pedig jót kell feltételezni ahhoz, hogy a mindenható Allah paradicsomot adja nekünk. És említette a testvérünk egy áját, amiben a fáraó népéből való hívő ember így szól, mikor a fáraót és a népét okította, vagy intette. Ó népem, ez az evilági élet csupán egy holmi, vagy csupán olcsó holmi. És a túlvilágon van az igazi szálláshely. Aki rosszat tesz, az nem kap fizetségül csak annyit, amennyit tett. És aki jót tett, akár férfi is, akár nő, és hívő volt, azok bekerülnek a paradicsomba, és számadás nélkül fognak ellátást kapni ott. És akkor a testvérünk arról beszélt, példákat mondott, hogy a Mohamed proféta béke legyen vele, milyen, és az ő társai, mennyire önfeláldozók voltak, és mennyi sok áldozatot és jó cselekedetet tettek annak érdekében, hogy elnyerjék, hogy visszakerüljenek a hazájuk, vagy elnyerjék a paradicsomot. Például, amikor a kivándorlók, Bekkából kivándorló muszlimok Medinába érkeztek, vízre volt szükségük, tehát nem volt vízük, és volt egy személy, medinai személy, akinek a birtokában volt egy vízforrás, és Allah küldötte el az isélyes üdvözítse, azt mondta ennek a férfinek, ha eladod, akkor a paradicsomban fogsz kapni helyette egy forrást. De a férfi azt mondta, hogy jó, Allah küldötte, nincs nekem, mármint az evilágon, nincs nekem más forrásom. Nem tudom megtenni ezt. Ragaszkodott ehhez. Ennek a híre azonban eljutott Uthman ibn Affanhoz, ugye a majdani harmadik kalifa, aki megvásárolta, mégis, ugye pénzért, viszont eladta ez a férfi, 35 ezer ezüst pénzért dirhamért, hát ez több millió, vagy több milliárd is lehet. Majd pedig oda ment a profétához, Aladicse és Jüzicse, és azt mondta neki, hogy megkérdezte tőle, kapok-e én ezért a víz forrásért, kapok-e egy forrást a paradicsomban? És azt mondta neki, Allah küldötte, hogy igen. És azt mondta, nos, én megvásároltam, és a muszlimok javára szánom. Tehát odaadom a muszlimoknak. És sok olyan korán áját említett a testvérünk, ami mind alátámasztja ezt, hogy aki visszatartja az anyagi javait, mivel egyébként adakozhatna, akkor mi lesz azzal a vagyonnával, az tovább elvész. Aki viszont a túlvilágra előre viszi, így szoktuk mondani, tehát aki eladakozza Allah kedvére, Allah megelégedésére, az viszont fogja látni a túlvilágot, és nem fog elvészni. Ugye azt mondja mindenható Allah Koránban, ám aki átlépi a határt, és az e világi életet részesíti előnyben, nos, a pokol tüze az a szálláshely. Viszont aki fél Allah vagy Ura előtt állni számadásra, és megtiltja a lelkének a kényt kedvet, bizony annak a paradicsom lesz a szálláshely. Másikájában azt mondja, bizony akik hisznek és jó tetteket cselekednek, ők a legjobbak a teremtmények közül. Az ő fizetségük Uruknál Éden kertjei lesznek, amelyek alól folyók folynak, örökké ott lesznek, megelégedik velük Allah, és ők is megelégednek vele. Ez jár annak, aki féli az Urát. És ezután a testvérünk közvetlenül ránk vonatkoztatja azt, ami eddig elhangzott, hogy látjuk, hogy mit helyez kilátásba mindenható Allah a Koránban, milyen volt a példája a profétának és társainak. Köszönöm. De vajon nézzük meg, aktualitást mondott a testvérünk, hogy a múlt héten két egymás követő napon egy-egy testvérünk meghalt Magyarországon, és eltemették, hogy ugye, tehát elkezdték a temetésüket szervezni. De nagyon kevés olyan ember van, akit úgymond a Föld hiányolna, hogyha meghalna. Tehát azt mondta ezzel a testvérünk, hogy a Föld nem veszít semmit azzal, hogyha valaki eltávozik innen. Ha valaki részt akar venni a jótékonykodásban, akkor részt vesz, ha nem, akkor más fogja az ő helyét betölteni, és valaki más, Allah felhasznál majd a jó cél érdekében, tervének a megvalósításában. Tehát vagy felszállunk, ezt szoktuk mondani egymás között, vagy felszállunk arra a hajóra, vagy más száll fel arra a hajóra. De a hajó megy. Tehát a kérdés az, hogy részt veszünk-e rajta mi, vagy sem. Így van. Észreveszünk-e, és felszállunk-e rá. De volt olyan a proféta szerintem társai közül, akinek a halála úgymond kozmikus változásokat idézett elő, vagy kozmikus hatása volt. Ez alatt azt értjük, hogy például Szád ibn Muhád, a profétának, béke legyen vele, ez egyik profétához, Allah is üzítse, legközelebb álló egyik társa, amikor meghalt, akkor a könyörületes Allah trónja beleremegett a halálába. Így mondja egy hadith. Kiről van szó? Nem akármilyen férfiről van szó, nem akármilyen emberről van szó. Ez a személy, akit az egész népe Medinában nagyra tartott, megbecsült volt és nagy tiszteletben állt, aki a vallását nagyon komolyan vette, amit Allah elvárt, azt teljesítette, amit megtiltott, attól távol tartotta magát. Allah útján erőfeszítést tett, tehát küzdött, ha harcról volt szó, az éjszakáit virasztással töltötte, és Koránt olvasott, és kész volt egész vagyonát is eladakozni Allahért. A Benu Kuraida törzs elleni háborúban megsérült, és ennek a sérülésnek következtében meghalt, és ekkor mondta Allah között, Allah dicsérés üzítse, hogy az ő haláláért, halála miatt megremegett Allahnak a trónusa. És úgy szól a hadith, hogy a képmutatók, amikor mentek és vitték, ugye kísérték az utolsó útjára, úgymond ezt szoktuk mondani, nem az utolsó útja, csak a temetőig, hiszen feltámadás az egy újabb élet, és feltámadás napján kezdődik az igazi élet, ahogy ezek a képmutatók gúnyolódtak, amikor vitték ezt a mondjuk úgy a felravatalozott, vagy a koporsóját nevezzük így. És ezt, vagy a hordágy, ugye a hordágyat, amin vitték, azt mondták, hogy milyen könnyűnek találtatik ez, milyen könnyű a súlya. És ezt ilyen gúnyolódva mondták, hogy ez egy nem nyomott sokat a latba, ahogy szokták mondani. És meghalt, nem halt meg, hát ez egy könnyű ember. Könnyűnek találtatott. Allah küldötte, megtudta ezt, és azt mondta, hogy azért volt ez így, mert az angyalok is vitték. Tehát azért volt könnyű, mert az angyalok is vitték. Tehát cipelték ezen az úton, a temetőig. Miért mondta ezt a testvérünk ezt a történetet? Mert vannak olyan emberek, akiknek a halála az veszteség. Vagy legalábbis a muszlimok, mindenható Allah, az angyalok és a muszlimok is szomorúak, úgymond, ezért, ami történik. De vajon valaki meghal, aki nem tett semmit a muszlimok, a testvéreiért, nem hagyott igazi nyomot, nem küzdött Allahért, azt nem hiányolják. Azért nem szomorkodnak. Tehát ezután, igen, és akkor mondott a testvérünk egy hadíthet, azt mondta a proféta, béke legyen vele, kétféle ember van. Van olyan, akinek a halála számára könnyebbséget hoz, megkönnyebbülést, és van, akinek a halála másoknak hoz megkönnyebbülést. Valakinek a halála, ugye az megkönnyebbülés neki, mert végre elhagyja az evilági életet, amiben sok megpróbáltatás van, sok nehézség van, és hova költözik? Ugye a túlvilágra, és aztán Allahhoz, a paradicsomba. De van olyan ember, amikor meghal, akkor az emberek örülnek, vagy legalábbis megkönnyebbülnek, hogy hamdulillah, hogy Allah végre megszabadultunk tőle, Allah könnyebbséget hozott. Melyik csoportba akarunk tartozni? Ez nagyon-nagyon fontos kérdés, vagy inkább egy ilyen megdöbbentő kérdés, így is lehetne mondanom, hogy a testvérünk föltett. Vajon megérzik-e majd? Mert mindenkinek, mert el fog jönni az a nap, amikor, ahogy mi is halljuk, hogy XY meghalt, el fog jönni az a nap, amikor rólunk is ezt fogják mondani, hogy képzeld el, hogy hallottuk, hogy meghalt XY. Vajon veszteségnek fogják érezni ezt az emberek, és szomorkodnak-e? Az emberek, a rokonok, a család, a társadalom, amiben élnek, vagy pedig nem. Volt-e értékünk ebben az életben, vagy sem? Allahnál, az embereknél, az embernek az értéke nem a hosszú életévek alapján dől el, hogy milyen. Nem azt tesz értékessé az embert, aki sokáig él, sem az, aki hatalmas vagyon gyűjtött, sem az, akinek rengeteg gyermeke volt, vagy rengeteg követője volt. Sőt, Allahnál nem az embernek az értéke, hogy milyen fajta ételeket eszik, vagy milyen fajta ruhákat visel, vagy mint utazik, vagy egyáltalán mi van a birtokában, hanem kizárólag azoknak a tetteknek van értéke, vagy azon tettei teszik értékessé, amelyek hasznot, pozitívumot hoznak a közössége számára, és a társadalom számára. Jót és javulást. Aki javító, tehát aki pozitív változást hoz a környezetébe, aki javítja a környezetét, aki jobbá teszi a környezetét, ennek az embernek van valódi értéke. Tehát ezek szerint tehát az értéke az embernek, Allah előtt és az emberek előtt az, hogy túlmutat a tevékenysége saját magán. Nem csak saját magának tesz jót, nem csak saját magáért él, hanem másokért is él. Másokat segít, áldozatot hoz értük, javító szándékkal tanácsot ad, részt vesz abban, hogy másoknak is levegye a terhet a válláról, megpróbál könnyíteni az embereken. Ennek az embernek van, aki ilyen dolgokat tesz a világi életben, ez válik értékké. Természetesen mindennek az alapja a hit, és az Isten félelem. Tehát, hogy ezeket a jó tetteket akkor értékeli Allah igazán, akkor értékeli, hogyha ő érte, nem valamilyen más érdek miatt teszi az ember. Ugye a szándéknak a tisztítása, az mindig elhangzik, hogy mennyire fontos. Azt mondta mindenható Allah, amikor ezekről az emberekről beszél, ők olyanok, akik vetélkedtek, vagy versengtek a jó cselekedetekben, és fohászkodtak hozzánk, reménykedve, ugye a jutalmazásban, és óvakodva, vagy félve a büntetéstől. És istenfélők voltak. És azt mondta mindenható Allah, amikor Jézusról béke legyen vele beszélt a Koránban, azt mondja Jézus ebben a szúrában, a 19. szúrában, Meryem szúrában, és engem áldottá tett, bárhol is legyek, és elrendelte nekem az imádkozást, és az adakozást, ameddig csak élek. Tehát a mindenható Allah, Jézus béke legyen vele példává tette ezzel kapcsolatban, áldottá tette. Bárhol járt, áldást adott az embereknek. Bárhol, ugye, bárkivel találkozott, segített. Ugye ez a segítés, amiről beszél a mindenható Allah. De nem lehet elválasztani az imától és az adakozástól. Tehát ugye az, hogy áldásos mindenki számára, ez egyedül nem elegendő, hanem saját maga számára és a környezete számára is. És mit mond a mindenható Allah a profétánkról, Muhammadról, Allah dicsérjük, üzítse. Muhammad Allah küldötte, és akik vele vannak, szigorúak a hitetlenekkel szemben, de könyörületesek egymás között. Láthatod, hogy meghajolnak, és leborulnak, és így keresik Allah jó téteményét és a megelégedését. Jelük az arcokon van a leborulás nyomától. Ez az ő példázatuk a Tórában. És az evangéliumban az a növény, amely előhozza a hajtást, majd pedig ez a hajtás megerősödik, felnő, és kiegyenesedik. És tetszetős ez a földművesek számára, ami haragossá teszi, úgymond, vagy ami feldühíti azokat, akik nem a szent hitetlenek, hanem azt jelenti, hogy azok, akik a magot vetik. Ugye, aki a kuffár, tehát azt jelenti, hogy aki elveti a magot, ezt jelenti. Aki lefedi a magot. Aki lefedi a magot, az a palántánt még nem hajtott ki a palánta. És akkor látja a másik oldalon, a másik földön, hogy már kihajtotta a magas növény, jó magasra nőtt, akkor ugye ez a példázat arra való, hogy akik hívők, azok olyanok, mint a ugye Muhammed proféta és a társai olyanok, mint az a föld, terület, ahol már kihajtott a növény, és már virágzik, és már lassan termést hoz. Még a másik oldalon van az, ahol még csak most vetik el a magot, vagy most kezdik el. Tehát, hogy ugye nagyon nagy a különbség. Ilyenek a hívők. Allah megígérte azoknak, akik hisznek és jót tettet cselekszenek, hogy megbocsátásban és hatalmas jutalomban fogja őket részesíteni. És végezetül... Azt mondja mindenható Allah, aki jó tettet cselekszik, legyen akár férfi, akár nő, és ezt mindig aláhozzuk, hogy aki jó tettet cselekszik, legyen akár férfi, akár nő, ha hívő, akkor szép életben részesítjük őt, és a legjobb cselekedeteik szerint fogjuk őket megfizetni. Ugye ez azt jelenti, hogy e világon és túlvilágon is. E világon a megelégedés lesz a szívében a hívőnek, megelégedés azzal, amit Allah számára adott, és megbecsüli azokat az áldásokat, amivel részesül, tehát jó élete lesz, nem fog szomorkodni, vagy nem lesz ilyen lelki beteg, vagy ilyesmi. Mert ugye, és ráadásul a hit gyümölcseit is élvezi, tehát magyarul az imádságban örömét leli, és a túlvilágon pedig ott van a jutalmazás, ugye a paradicsom jutalmazás, és innen indultunk ki, ugye, az egész szónoklat innen indult el, a paradicsom a mennyei kerteknek a jutalmazásával, a jutalmazásáról. És ez, amit mondtunk, amit a testvérünk is hangsúlyozott, hogy az eredeti hazánk, ahol vissza kell kerülnünk. Ugye ez fontos, ez a cél. Jazakumullahu khairan, Allah jutalmazza titeket a figyelmetekért.